ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Urunk, a te jelenlétedre van szükségünk, hiszen tudjuk, hogy a betűk, a szavak, a mondatok semmit nem érnek a te lelked nélkül, de hisszük, hogy te minden egyes szót, mondatot meg tudsz eleveníteni, életét tudod formálni mindannyiunk számára. Urunk, kérünk azért, hogy csendesítsd el most szívünket. Te látod, hogy kinek mire van szüksége. Adj a kételkedőnek hitet, a gyengének álhatatosságot, a kemény szívűnek megtérést, az elesetnek új erőt, és az aggódónak megnyugvást. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam sorozatunk folytatásaként, és amelyet megírva találunk az apostolok cselekedetének 18. fejezetében, a 18. verstől a 22. versig a következőképpen. Pál pedig még jó néhány napig ott maradt, azután elbúcsúzott a testvérektől, és Szíriába hajózott Priscillával és Aquillával együtt. Előbb azonban megnyiratta a fejét Kenkreában, mert fogadalma volt. Efezusba érve elvált tőlük, maga pedig bement a zsinagógába, és vitázott a zsidókkal. Amikor arra kérték, hogy hosszabb ideig maradjon náluk, nem volt rá hajlandó, hanem búcsút vett tőlük, és ezt mondta, ismét visszatérek hozzátok, ha az Isten úgy akarja. Azután elhajozott Efezusból. Miután Cézáreába érkezett, felment, köszöntötte a gyülekezetet, azután lement Antiókiába. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen.
Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel.
Foglaljunk helyet. Drága gyülekezet, szeretett testvérek, egy hosszú útnak a befejezéséhez érkeztünk. Időtartama 3 év, megtett kilométerek száma 4506 kilométer, melyből gyalog 2793 kilométert tett meg Pál apostol. Ahogy itt a kivetítőn is láthatjuk, Jeruzsálemből indult, itt láthatjuk a lábnyomokat, Jeruzsálemből indult északi irányba, majd Antiókia városán át nyugatnak vette az irányt, átszelte a mai Törökország területét. Aztán Troász, ahogy láthatjuk ott, Troász a régi Trója városa, elérése után áthajózott Európába, Macedóniába, mai Görögország területére, és útjának egy részét a ma is megtalálható Via Egnácia, ami 1100 kilométer hosszú útján tette meg, és eljutott Athénbe, az akkori világ szellemi, filozófiai, vallási, tudományi, kulturális fővárosba, majd onnan a mai Peloponnészoszi félszigeten Korintusban időzött 1,5 évig, és innen pedig, ahogy a mai igehirdetési alapigénkben hallhattuk, egy kenkreai és egy efezusi kitérővel visszautazott Szíriába, a kiindulási állomásra, Cézáreába, Jeruzsálembe, majd Antiókiába. Pál apostol mögött egy nagyon-nagyon hosszú út állt, láthatjuk kilométerekre lebontva, hogy hogyan járt faluról falura, városról városra, ment és hirdette az Istennek az igéjét, és Pál nem ismert lehetetlent. A mai viszonylatban is óriási feladat, nem csupán a kilométereket tekintve, hanem ismerve az akkori körülményeket. Ugye akkor nem autóval, meg nem repülővel utaztak, hanem gyalog, jobb esetben esetleg lóháton, a tengereket átszelve pedig nem nagyon gyors hajókkal, hanem vitorlás hajókkal közlekedtek. De nem csak ezeket a kilométereket tekintve nehéz volt ez az út, hanem minden egyes nap rendkívül veszélyes volt, ki volt szolgáltatva a rablóknak, zsiványoknak, emberi indulatoknak, és ki tudta, hogy aznap célba éle vagy sem. És ha végignézzük ezen a mai térképen, ma sem a legbiztonságosabb területek közé tartozik a második missziói út során érintett országok, ugye itt láthatjuk ezzel a piros kör alakkal, hagy némi kívánnivalót, ugye Libanon, Szíria, ugye tudjuk, hogy ott áldatlan állapotok vannak ma is, aztán Törökország sem egy kellemes ország a tekintetben, hogyha valaki mondjuk az evangéliumot szeretné hirdetni, bár ha arab országot nézem, akkor egy picit liberálisabb, megengedőbb, de akkor is azért bűnnek számított az evangéliumot hirdetni. És Görögország, amely mondjuk Európához tartozik, ott már azért konszolidáltabb a helyzet, tudjuk, hogy az már egy keresztény ország. Tehát nem volt akkor sem biztonságos, és ma sem biztonságos ilyen körülmények között ilyen missziói utat vállalni. Hány és hány alkalommal tették ki a szűrét egy-egy adott városból Pálnak, zsinagógából, ahol nem nézték jó szemmel, pedig nem ártott senkinek, hanem csak az evangéliumot hirdette, Jézus Krisztusról tett bizonyságot, aki az ő életét is megváltoztatta. Csak ennyit tett. Bizonyságot tett Jézusról. És ez a belső vágy hajtotta őt, szelte a kilométereket, hajóutakat, azért dolgozott nap, mint nap sártor készítőként, hogy az útjait, a mindennapi megélhetését finanszírozza és biztosítsa. A Jézus Krisztussal való találkozás olyan életre szóló élményé vált számára, amely mindent maga mögé utasított. Mindent erre az egy lapra tett fel. És ez lett számára a legfontosabb. És talán emlékeznek a testvérek, hogy beszéltem több hónappal ezelőtt, amikor elkezdtük ezt a sorozatot, beszéltem arról, hogy vannak fontos dolgok, vannak fontosabb dolgok, és vannak legfontosabb dolgok. És a baj az, amikor ezek fölcserélődnek. Hogy ami a legfontosabb kellene, hogy legyen, az fontos, és ami tulajdonképpen fontos kellene csak, hogy legyen, az válik a legfontosabbá. Pál apostol számára az evangélium hirdetése volt a legfontosabb, és mindent ennek rendelt alá. A mai igényben arról olvashatunk, hogy a másfél éves korintusi tartózkodás után hazafelé veszi az irányt. Kenkreába megy, ahol nem tudjuk pontosan, de valami fogadalomtétel kapcsán megnyiratta a fejét. A fogadalomtétel pontos megnevezését nem tudjuk, nem árul el többet, sem az apostolok cselekedetei könyve, sem pedig Pálnak a leveleiből nem derül ki, hogy milyen fogadalom lehetett ez. Annyit tudunk, hogy fogadalmat tett, és ezt a fogadalmat be is tartotta hűségesen, és tesz egy kitérőt Korintusból Efezus irányába, Kenkreába. Kis kortörténeti kitekintés, a település ma már nem létezik, csak a romjai között az épületek és a hullámtörő gátak maradványai találhatók a mai falu, Kerhiász közelében, egy ma is létező település, Kerhiász. Itt láthatjuk, sajnos most nincs nálam ez, bár hogyha Barbie idehozza, akkor meg tudom mutatni, hogy maga ez a Kenkre a település, ez ma tulajdonképpen csak ennyi, amit ott látunk, ez a patkó, köszönöm szépen. Ez a patkó, itt a tengerből, ez maga ez a kis település, ennyi maradt meg Kenkreából. Ezt tárták föl a régészek. Ez néhány kődarab, és ez a néhány kődarab árulkodik arról, hogy közel 2000 évvel ezelőtt élet volt ezen a részen. Minden esetre Pál itt fogadalomtételből eljön ide még a nagy út Efezus előtt, és lenyiratja a fejét. És ez a momentum nekem azért jelent nagyon sokat, drága testvérek, mert komolyan vette a fogadalmát. Amit nem tudjuk, hogy mi, de komolyan vette. És azt gondolom, hogy ez az, ami inkább üzenettel bír, hogy komolyan vette azt, amit megígért. Hányan vannak olyanok, akik egy nagy próbatételben, megpróbáltatásban vagy nehézségben mindent megígérnek Istennek, fogadalmat tesznek, aztán amikor túl vannak a nehézségeken, elfelejtik, hogy mit ígérnek. Háborúkban, betegségekben, halálos fenyegetésekben hányan vannak, aki fűfa virágot megígérnek Istennek, mintha Isten kérte volna őket, aztán a veszedelem után se hála, se ígéret megtartása nincsen, mert minden köddé válik. És talán a mi életünkben is volt egy-egy ilyen fogadalom. Ha ezen és ezen túl leszek, vagy ha megsegítesz Istenem, akkor ígérem, hogy eljárok gyülekezetbe, hogy olvasok Bibliát, aztán minden a feledés homályába merül. Hány ilyen ígéret van mögötted, drága testvérem esetleg? És hadd legyen személyes ez a kérdés, hogy hány ilyen ígéret van mögötted? És elfelejtettél hálát adni, megköszönni, ígéreteidet beváltani. És ilyenek vagyunk sok esetben. Ha most végig gondoljuk gyorsan, hogy hány ilyen beváltatlan ígéretünk, fogadalmunk volt az elmúlt évek folyamán, hogy mi mindent ígértél meg Istennek ez ideig, és mi mindent hagytál a feledés homályába. Tudjátok, drága testvérek, van egy megrendítő történet a Bibliában, nagyon közel áll hozzám ez a történet. Élt egy asszony, akinek nem lehet egy gyermeke. Nem adatott meg neki, ezért végtelen szomorúság töltötte be a szívét, de imádkozott Istenhez, és ebben az imádságban hangzik el az alábbi mondat, hadd idézzem. Az asszony lelke mélyéig elkeseredve könyörgött az Úrhoz, és keservesen sírt. Mint egy olyan asszony, aki vágyik a gyermek után. Ez az asszony is vágyott a gyermek után, de nem adatott meg, és keservesen sírt. Azután ezt a fogadalmat tette, seregek ura, ha részvéttel tekintesz szolgáló leányod nyomorúságára, gondod lesz rám, és nem feledkezel meg szolgáló leányodról, hanem fiúgyermeket adsz szolgáló leányodnak, akkor egész életére az Úrnak adom, és nem éri borotva a fejét. Ebben az imádságban komolyan vette mindazt, amit Istennek mondott. Olyannyira, hogy amikor megtudta, hogy állapotos lett, majd megszületett a gyermeke, a Sámuel nevet adta ennek a gyermeknek, ami annyit jelent, hogy Isten meghallgatott. Már a névadásban is azt a fajta elköteleződést mutatta, hogy én kiáltottam az Úrhoz, és ő meghallgatott engem. És egész életén át, amikor a gyermekére tekintett, akkor mindig emlékeztette ez a név, amikor megszólította a fiát, hogy Sámuel, gyere ide, akkor mindig ez a név emlékeztette arra, hogy amikor könyörgött az Úrhoz, amikor Istent megszólította, és amikor ígéretet, amikor fogadalmat tett az Úrnak, akkor Isten meghallgatta, és ezt a nevet adta, hogy az Úr, az Isten meghallgatott engem. És megszületése után sem feledkezett meg az Úrnak tett ígéretéről, majd felment a templomba, és ezt mondta az Éli főpapnak, hadd idézzem ezt az igét is, ezért a gyermekért imádkoztam, és az Úr teljesítette kérésemet, amivel hozzá folyamodtam. Ezért most én is kérésemnek megfelelően felajánlom őt az Úrnak. Legyen egész életére az Úrnak ajánlva, és ott imádták az Urat. Ennek az édesanyjának a neve Anna. Lehetne akár Renáta is. És azt gondolom, hogy a keresztségben is egy ilyen felajánlás történik. Azt gondolom, hogy amikor a szülők keresztülők, és hadd hívjam föl a figyelmeteket arra, drága szülők, drága keresztülők, hogy azokra a kérdésekre, amelyekre itt most választ fogtok adni nem sokára, azt, hogy hiszek, azt, hogy akarom, az, hogy vállalom, amikor ezekre a kérdésekre, ezekkel a szavakkal válaszoltok, akkor ezeknek a szavaknak súlya van. Ez nem egy olyan három szó, amit majd a feledés homályába merül, és lehet, hogy remélem, hogy nem lesz rá alkalom, de lehet, hogy mi az egyház elfelejti, de Isten nem fogja elfelejteni. és amikor itt ti kinyilvánítjátok a gyülekezet előtt, az Isten jelenlétében, hogy hiszek, hogy akarom, hogy vállalom, akkor mindig gondoljatok arra, hogy ez egy fogadalomtétel. Hogy az Úr előtt teszitek ezt a fogadalmat. És amikor ígéretet tesztek, akkor ez azt jelenti, hogy ezt be lehet váltani, és be kell váltani, mert ezzel egy felelősséget vesztek magatokra. Hogy azok a kérdések, amelyek elhangoznak, akarjátok-e, hogy ez a gyermek a Szent Keresztségbe részesüljön, ezzel Isten gyermeke és Krisztus egyházának tagja legyen, amikor azt mondjátok, hogy akarjuk, amikor találkoztunk és amikor beszélgettünk hétfőn, akkor elmondtam, hogy itt nem mi kértük, hogy Lóri evangélikus legyen. Ez a ti saját döntésetek volt. És a keresztülőknek is megvolt az a lehetősége, hogy erre a felkérésre, bár tudom, hogy nem illik, de erre a felkérésre akár nemet mondjanak. Tudván azt, hogy ez felelősséggel jár. És az a kérdés, hogy vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház segítségével gondoskodtok-e gyermek hívő keresztény növekedéséről, hogy vállaljátok-e, és amikor azt a fogadalmat, azt az ígéretet teszitek, hogy vállalom, vállaljuk, akkor itt tulajdonképpen arról van szó, hogy ezt Isten jelenlétében teszitek, és ez kötelezettséget ró reátok. Reám is, mint lelki pásztorra, hadd mondjam, nekem is felelősségem van Lóránt iránt, a család iránt, hogy tudok-e imádkozni, hogy tudom-e a szívemen hordozni imádságban a családot, azokat a gyermekeket, akiket eddig megkereszteltünk, és ott ne legyenek beváltatlanok azok az ígéretek. És olyan jó Pál apostolnál látni, és olyan jó Annánál is látni, ennél az édesanyjánál, és akkor gondoljunk egy picit ebbe a helyzetbe, ebbe a szituációba. Itt van Anna, aki meddő, akinek nem lehet gyermeke, férnél van, és nem adatik meg a gyermek, és hosszú ideje imádkozik már, és amikor az az utolsó imádság elhangzik, hogy Uram, tekint szolgáló leányodra részvétel, irgalommal, és azt mondja, hogy Uram, én föl fogom ajánlani ezt a gyermeket, hogyha megadatik. Akkor gondoljatok bele, hogy amikor megadatik ez a gyermek, amikor megszületik, a számára a legdrágább kincs, a várva várt, nem? Akit várunk, ahhoz nagyon tudunk ragaszkodni. Ez az Anna is nagyon tudott ragaszkodni a gyermekéhez, de tudta, hogy emögött a gyermek mögött van egy fogadalom, van egy ígéret. És ahhoz hű akart maradni. És felajánlotta az Úrnak. És ebben az imádságban komolyan vette mindazt, amit Istennek mondott Anna. Komolyan vette. Anna imádságban az Urat megszólította, könyörgött egy gyermekért, majd nem feledkezett meg róla. Mi mondjuk ki őszintén, eddig benneteket szólítottalak meg, drága család, akik itt vagytok, de ezt most általánosságban fogom mondani. És ezt tudjátok, ez sajnos jellemző a házasságokra, jellemző a keresztelésre, és sok-sok ilyen fogadalomtételre, hogy amikor az Úr oltára előtt vannak emberek, akkor annyi mindent fogadnak, annyi mindent ígérnek. És olyan szomorú, hogy amikor kilépnek a templom ajtón, vagy a templom kapun, akkor a feledés homályába válik, merül. Hány ilyen házasság volt? Nem olyan régen a feleségemmel beszélgettünk, kicsit olyan leltárt végeztem, hogy hát itt vagyok most már lassan a 15. éve, és végig gondoltam, hogy hány esküvőn volt. Ha évente olyan 20-at számolok átlagba, akkor az azt jelenti, hogy 300 esküvő. Jól számolom, igen, 300 esküvő. És csak amiről én tudok, mert nyilván nem követek mindenkit nyomon, csak akiről én tudok, hogy hányan vannak, akik fűfa virágot megígértek az oltár előtt, és aztán néhány év múlva nem bírtak tovább együtt élni. Pedig elmondják, eskütételben elmondják, hogy hűséges házastársa leszek Isten rendje és igéje szerint. Holtamig, holtáig el nem hagyom, sem egészségében, sem betegségében, sem örömében, sem bánatában. vagy a keresztelésnél, amikor hiszek, amikor akarom, amikor vállalom, akkor hányszor át kellett élnem, amikor mentem a konfirmáció alkalmával látogatni, és bátorítani a szülőket, hogy akkor most be kellene a gyermeket iratni konfirmációra. Akkor igen, ez is hozzátartozik, hogy nem egy, nem kettő, nem három család volt, aki kifejezetten zaklatásnak vette, hogy elmentem. Lelkész úr, miért zaklat? Majd a gyereke eldönti, persze. Hát ma olyan világot élünk, hogy már azt is eldöntheti, hogy fiú-e vagy lány. Milyen jó világot élünk, nem? Majd a gyerek eldönti. És akkor meg szoktam kérdezni, hogy minden reggel arról is a gyermek dönt, hogy szeretne iskolába menni, vagy sem. Nem vállalt egy kötelezettséget, egy ígéretet, egy fogadalmat, hogy az evangélikus egyház segítségével gondoskodok egy gyermek hívő keresztjéni növekedéséről. A fogadalmaknak súlya van, az ígéretnek súlya van, és nem azért, mert a gyülekezet előtt teszi ezt az ember, hanem azért, mert az Isten jelenlétében. És Anna sem feledkezett meg az Isten jelenlétében elmondott ígéretéről, hanem amikor eljött az idő, a picin gyermeket felajánlotta az Úrnak, és aki ismeri Anna és gyermeke Sámuel életét, az tudja, hogy Sámuel az Úrnak szentelt ember volt, hihetetlen áldás volt az életén. Érdemes lenne elolvasni Sámuel 1-2-t, hadd adjam, hát ilyen házi feladatként, hogy olvassátok el az Ószövetségben Sámuel első és második könyvét, hogy milyen áldás volt ennek az embernek az életén. És meg vagyok győződve arról, hogyha Anna, az édesanyja nem ment volna vissza, ha nem ajánlotta volna fel az Úrnak, senki nem emlékezne erre a gyermekre. Senki. De azért, mert visszament, bekerült a történelembe ez az ember, királyokat kent fel, gondoljatok bele, hogy ott volt Saul király felkenésénél, ott volt Dávid király felkenésénél, egy vándorbíra volt, az országnak tulajdonképpen az első embere, bíráskodott az országban. Papi feladatokat töltött be, és áldás volt az életén. Anna nem feledkezett meg az ígéretéről, hanem akit kapott, jó szívvel adta annak, akitől kapta az Úrnak. Sámuel életét pedig rendkívüli módon használta az Úr. Anna nem sajátította ki magának a gyermeket, mint ahogy sokszor látom, hogy sok szülő kisajátítja a gyermeket. Báványá válik a gyermek. Istenként tekintenek szülők a gyermekekre. Anna nem sajátította ki magának a gyermeket, nem vált füsté az Úrnak mondott egyetlen szó sem, nem feledkezett meg a fogadalmáról, hanem ígéretét beváltotta, pedig anyai szíve biztosan tartotta volna otthon a gyermeket. Pál is így teljesítette fogadalmát Kenkreában. Aztán hűséges maradt ehhez a fogadalomhoz, ígérethez, és ezzel a céllal is megy ebbe a picin településre, hogy ott megnyírják. Ez egy ószövetségi jel volt egyébként, feltételezhetően egy az ószövetségre épülő ígéret, de komolyan vette Pál. Aztán a településről, miután eleget tett ennek az ígéretének, a településről tovább utazva Efezus városába ért. Erről a városról fogunk még később részletesen is hallani, nem szeretnék elébe menni, hiszen a harmadik misszió útján szintén érinti, sőt, hosszabb időt is tölt ebben a városban. Annyi kortörténeti áttekintést engedjetek meg, hogy ez a város a mai Törökország területén fekszik. Itt lehet látni a bal alsó sarokban. A mai Törökország területén fekszik. Ma Szelcuk település, melyen már csak régészeti feltárások nyomai láthatók, egy jelentéktelen, de turisztikai látványosság tekintetében annál jelentősebb település. És rengeteg csodálni való van ezen a településen, ahogy itt láthatjuk a kivetítőn. Számtalan épületet tártak fel, illetve rekonstruálták, hogy itt láthatjuk a képeken, ezek az épületek mind megmaradtak, illetve régészeti ásatásokkal fel tudták tárni. És erről a városról már hallottunk a Jelenések könyve tanulmányozásán, akkor részletesen megismerhettük a várost, a lelki életét a városnak. Az már egy jóval későbbi, az ébredés utáni időszak volt a jelenésekbeli Jánosnál, ugye tudjuk, hogy Krisztus után 95 környékén történt mindez. Most még Krisztus után 52 tájékán az ébredés, az átütő erejű életváltozások előtti időszakban vagyunk. Amire felfigyelhetünk, hogy Pál, múltkor erről volt már szó, talán emlékeznek a kedves testvérek, hogy újra bemegy a zsinagógába, és tényleg a beszámolók szerint, mert ugye utaltam arra, hogy egyszerűen állandóan a zsinagógákból kiűzték Pál apostolt, és akkor ott Korintusban azt mondja, hogy kész, akkor innentől kezdve befejeztem a zsidók felé való szolgálatot, és megyek a pogányokhoz. És tényleg ez az utolsó alkalom itt Efezusban, amikor bemegy a zsinagógába, és tanít, mert olyan nagy ellenállásba ütközött folyamatosan, azonban itt Efezusban valami mégiscsak megfordul. Valami olyasmivel találkozik itt, amivel korábban nem. Vagy csak nagyon-nagyon ritkán. Azt olvashatjuk itt a 19. versben, Efezusba érve, bement a zsinagógába és vitázott a zsidókkal. Arra kérték, hogy hosszabb ideig maradjon náluk. Kérlelik, gondoljatok bele, ilyen még nem volt. Kérlelik Pál apostolt. Eddig mindig csak kitessékelték, jobb esetben, rosszabb esetben kirúgták a zsinagógákból. Itt az efezusi zsinagógában kérlelik Pál apostolt, hogy maradjon itt náluk. Annyi sok rossz tapasztalat. A legutóbbi korintusi élmény ellenére bemegy a zsidókhoz, és kérlelik, hogy maradjon még. Nem elutasítást kap, nem gúnyolódást, hanem kérlelik, hogy maradjon még közöttük. És ez a pillanat az ébredés és a kegyelmi időnek a jele. Ez, amit itt láthatunk. Ez a rövidke kis rész, hogy hosszabb ideig maradjon nálunk. Ez egy kegyelmi állapot. És ahogy említettem korábban, Efezus ebben a pillanatban az ébredés előtti állapotban van, majd a harmadik missziói út folyamán, a 19. fejezetben olvashatunk arról, hogy sokan hitre jutnak, személyesen döntenek Jézus Krisztus mellett, és elfogadják őt megváltóul. És ez a kérlelés bepillantást enged a hallgatóságnak a szívébe. Nem Pál után, az ige hirdető után vágyódnak, hanem azután, amit hirdet, az evangélium a Krisztusról szóló hiteles, életet megváltoztató evangélium után. Pál apostol nem magához akarja édesgetni az embereket, hanem Krisztushoz akarja hívni a bűnösöket. És tudjátok, mindig nagy veszély, amikor mi, ige hirdetők, azt gondoljuk, hogy magunkhoz kell vonzani embereket. Ez mindig nagy veszély, hogy az ige hirdető maga köré gyűjti a híveit. És az is nagy veszély, amikor mi, ige hirdetők, azt gondoljuk, hogy a gyülekezetnek kell megfelelni, vagy őket kell kiszolgálni. Ez mindig egy nagy veszély. Amikor azt gondoljuk, hogy azt kell prédikálnunk, amit ők hallani szeretnének. Én emlékszem, volt ilyen gyülekezet, nem velem történt ez meg, de a presbitérium kijelentette a lelkipásztornak, hogy lelkész úr, jól jegyezze meg, tudja, hogy kitől kapja a fizetését? Tőlünk. Úgyhogy e szerint prédikáljon is. Gondoljatok bele, hogy micsoda nyomásnak lett kitéve az a lelkipásztor. Micsoda zsarolás, hitbeli, érzelmi, lelki zsarolás ez. Igen, drága testvérek, nagy veszély, amikor azt gondoljuk, hogy a gyülekezetet kell kiszolgálni, és nagy veszély az a gyülekezetre nézve, amikor azt gondolja, hogy a gyülekezet diktál. És nagy veszély az is, amikor a lelkipásztorok azt gondolják, hogy nekünk korszerű üzeneteket kell átadnunk. Nekünk nem korszerű, hanem biblikus üzenetet kell. Nekünk a Bibliához hű igét kell hirdetnünk. És látjuk egyébként a nyugati társadalmakba, hogy az egyház hogyan szolgálja ki a mindenkori ideológiákat. Látjuk, azt gondolom, már lehet, hogy a testvéreknek a sok helyen kijön. Nem akarok már nagyon belemenni ebbe. Sokszor volt szó az elmúlt időszakban erről, hogy az egyház, bocsánat a kifejezésért, hogyan fekszik le az ideológiáknak. Ez megvolt a fasizmusban, megvolt a kommunizmusban, megvan ma a liberalizmusban, ez mindenhol megvan. Hogy mindig vannak az egyházban olyanok, akik lefekszenek. Pál apostol nagyon komolyan vette azt. Múlt alkalommal hallhattunk is róla a korintusi gyülekezetben, azt mondja, elhatároztam, hogy nem akarok másról tudni közöttetek, csak Jézusról, róla is, mint a megfeszítetről. Hogy ő a legfontosabb számomra. És nekünk igehirdetőknek is mindig így kell viseltetnünk a gyülekezet iránt. Nagyon téves út lenne, hogyha azt gondolnánk, hogy amit szeretne a gyülekezet hallani, azt prédikálnánk. Ez nagyon téves út lenne. Nekünk Jézus Krisztushoz kell oda szeretnünk az embereket a gyülekezethez. Mi a gyülekezetben szolgálunk, a gyülekezetért szolgálunk, de semmi esetre sem a gyülekezetet kellene kiszolgálnunk. És tudjátok, olyan szomorú az, amikor sokszor az egyházra úgy tekintenek, mint egy szolgáltatóra. Én tudom, hogy ma az egész világ erről szól, szolgáltatói rendszerben élünk. De az egyház az nem szolgáltat. Nem szolgáltat. Emlékszem, jó néhány hónappal ezelőtt bejelentkezett egy pár esküvőre. Fölvettük az adatokat, és itt volt az esküvőnek az időpontja pénteken, és egyszerűen nem jelentkezett a pár. Hát gondoltam, hogy hát akkor most már fölhívom én is, hát kéne jegyes oktatást tartani, kéne találkozunk, beszélgetnünk, végigveszélni az esküvőnek a menetét, be- és kivonulástól kezdve mindent. Nem jelentkezik a pár. Jó, fölhívom, a szám nem kapcsolható. Hívom másnap, ezen a számon előfizető nem kapcsolható. Hát mondom, itt valami zicser van, nagyon nagy baj van. Aztán kiderítettem, hogy mivel foglalkozik, akkor fölhívtam a nyíregyházi céget, nem tudnak ilyen nevezetű hölgyről. Meg volt adva a cím, én annyira nem izgultam, mert ha neki fontos az esküvő, majd jelentkezik. Tehát úgy voltam vele, hogy azért volt egy belső fráz bennem, hogyha pénteken megjelenik, és nem vagyok ott, akkor azért, bár nélkülem úgy csak kezdik el az esküvőt, de azért kellemetlenné tud válni. És volt bennem egy ilyen belső nyomás, hogy hát el kéne menni. Elmegyek, beszélek a fiával. Hát azt mondja, hogy nincs itthon édesanyám, de mondom, azon a telefonszámon nem tudom elérni. Ja, mert megváltozott a telefonszáma, remek, akkor diktálja már le. Oké, rediktálja. Fölhívom a hölgyet. Hát az az igazság, hogy csütörtökön este fog kiderülni, hogy lesz-e pénteken esküvő. Gondoltok bele. Tehát ez ma ilyen elhangzik. Lelkész úr, csütörtökön este fog kiderülni, hogy pénteken lesz-e esküvő. Először nem is kapcsoltam, hanem jó, hát akkor hívjanak föl csütörtökön, jó? Hívjanak föl csütörtökön, és akkor majd meglátjuk. Aztán hazamentem, végig gondoltam, a feleségemmel is úgy végigbeszéltük, hogy eszemnél vagyok én. Na, gyorsan visszahívom a hölgyet, persze már nem kapcsolható, nem veszi föl, nem hív vissza, semmi. És úgy ott volt bennem az a lelki ismeret, hogy én szeretném komolyan venni az esküvőt. Hogy ez nem egy szolgáltatás, hogy ad egy összeget, ráadásul nem is fizeted, de ez már nem is, ez nem probléma egyébként, mert összeadtam volna anélkül is. A gyülekezetnek be se fizetett semmit. Ez nem egy szolgáltatás, hogy megrendelek valamit, és aztán itt kiszolgáljuk. Ez nem, az esküvő ennél sokkal fontosabb és komolyabb dolog. És Pál apostol érezte ezt, hogy az ő szolgálatának súlya van. És mi is a gyülekezetben, a gyülekezetért szolgálunk, de a gyülekezetben nem kiszolgálunk egyes igényeket. Hogy megjelenik egy pár, és akkor, hát jó, akkor eskessük meg, hát akkor végig ez a feladatunk. Nem, ezt komolyan kell venni, hogy a jegyes oktatást, mindent végigbeszéljük, a magasságokat, mélységeket is lehetne sorolni. Az a gyülekezet lehúzhatja a rolót, amelyik lelkész függő, ember függő, amelyik maga köré építi a gyülekezetet. És sosem származott semmi jó abból, hit szempontjából pedig kifejezetten káros, ha emberek állnának a középpontba. Pál olyan szépen megfogalmazza ezt a Galatákhoz írott levél első fejezetében, azt mondja, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék. És ez tényleg így van. Pál felismert az efezusi emberekben a vágyódást, de nem élt ezzel vissza, és nem is szolgáltatta ki magát emberek kénye kedvének. Az ő ura Jézus Krisztus volt, aki elhívta, aki szolgálatba állította, és neki van egyedül hatalma a szolgálatból kivonni, visszahívni, vagy más irányba vinni. És ezért mondja az efezusiaknak, hadd idézem itt a 20.-21. verset, amikor arra kérték, hogy hosszabb ideig maradjon náluk, nem volt rá hajlandó, hanem búcsút vett tőlük, és ezt mondta, visszatérek hozzátok, ha Isten úgy akarja. A nem volt rá hajlandó, az nem azt jelenti, hogy nem szerette volna őket, de nem emberi kívánság dönt a szolgálatban, és ezért mondja, ha Isten úgy akarja. Mert magát alárendelte, és a szolgálatát is alárendelte Istennek. Ha Isten hív, akkor megyek, ha nem, akkor erőltetés lenne, azon pedig nem lenne áldás. És ezt az áldást pedig a harmadik missziói útja során tapasztalja meg, mert az engedelmességet áldás kíséri mindig. Az engedelmesség és az áldás, tudjátok, az kéz a kézben jár, és nincs áldás engedelmesség nélkül. Nincs áldás engedelmesség nélkül. Nagyon megy az idő, de engedjétek meg, erről sosem beszéltem gyülekezet előtt, pláne nem azért otthon, családi körben a feleségemmel, olykor-olykor nagyon ritkán beszélünk erről. De tudjátok, mert velem együtt sírtatok is, velem együtt imádkoztatok is, amikor 2017-ben döntés elé állítottak bennünket, kaptunk egy meghívást, és én nem rejtettem véka alá a gyülekezetben, hogy én úgy éreztem belül, hogy eljött az idő a váltásra. Valahogy úgy éreztem belül, hogy a gyülekezetnek biztos, hogy jót tenne, hogyha kapna egy új lelkészt, és egy kis vérfrissítés, már biztos, hogy unnak már. Ezt onnan is tudom, hogy sokszor, amikor az órájukat nézik, akkor már hát be kéne fejezni meg. És valahogy ez egy óriási küzdelem volt. Hát a feleségem volt az, aki hát végig izgulta, hogy mi lesz a döntés, mert ugye az volt bennünk, hogy hát azért majd én csak én mondom ki az igent vagy a nemet. És valahogy úgy váltunk el egymástól. Én emlékszem, egy közgyűlésre mentem Budapestre, úgy váltunk el egymástól, hogy akkor drágám, mi csomagolunk és megyünk. És nehéz volt kimondani. De én akkor úgy mentem el otthonról, hogy azt mondtam, hogy 10 éve vagyunk itt, és a gyülekezetnek talán jót fogok tenni azzal, hogyha jön egy utód, aki talán másképpen tudja oda szeretni Jézushoz az embereket, talán azt a sok-sok hiányosságot, mulasztást, azt majd valahogy pótolni fogja tudni, vagy Isten jobban fogja tudni használni, és így mentem el otthonról, így köszöntem el, hogy akkor megyünk. De az volt bennem, hogy én most kimondtam ezt az igent a feleségemnek, de úgy voltam vele, hogyha a feleségem ezt nem tudja elhordozni, akkor arról meg voltam győződve arról, hogy én ezen könnyebben fogok tudni változtatni, és könnyebben tudok én nemet mondani a meghívásra, mint ő igent. És rengeteg átimádkozott éjszaka, áttusakodott éjszaka volt mögöttünk, hónapokon keresztül imádkoztunk ezért, mert tudtuk ezt a meghívást, hogy lesz, hogy éles helyzetbe fogunk kerülni előbb-utóbb, és úgy váltunk el a feleségemmel egymástól, én utaztam Pestre, hogy akkor megyünk. És aztán emlékszem, amikor mentem az úton, akkor a feleségem írt egy olyan SMS-t, amit egy asszony szokott írni. Nem volt belőle köszönet, szokták mondani, mi férfiak szoktuk mondani. És tulajdonképpen az az általa megfogalmazott mondat, vagy mondatok voltak azok, amelyek itt tartottak, és aztán hívtam föl a gyülekezetet, és mondtam végül nemet. És azt is tudtuk a feleségemmel, hogyha igent mondunk, és ez nem engedelmességből fakad, akkor nem lesz áldás azon, amit ott fogunk végezni. És hogyha nemet mondunk annak ellenére, hogy mennünk kellett volna, akkor nem lesz áldás azon a munkán sem, amit itt végzünk. Meg voltunk erről győződve. És aztán a feleségem tudja, hiszen utána sok-sok nehézséget éltünk át, de örülök annak, hogy Isten itt tartott. És hálás vagyok azért, hogy nem mentem engedelmetlenségbe. És sok-sok áldást megtapasztaltunk itt eddig is, már 4 éve, és tudom, hogy áldás van azon, hogy minden gyarlóságunk ellenére, hogy áldás van azon, amit itt végezhetünk. Hogy látjuk, hogy emberek szíve megnyílik, és nem mi nyitjuk meg ezeket. Látjuk, ahogy emberek elköteleződnek, ahogy igent mondnak Jézus hívására, ahogy fiatalok életében munkálkodik az Úr. Néhány hónappal ezelőtt azt gondoltuk, hogy hát itt az ifjúságot be kell zárnunk, hát annyira kevesen vannak, és aztán Isten adott egy löketet, és újra megint olyan szép számmal vagyunk, egy-egy ifjúsági órán 20-25-en, 30-an is itt vagyunk. És olyan hálás a szívem azért, hogy tényleg a feleségemet használta. Lehet, hogy ha rajtam múlik, akkor nem lennénk itt. És aztán az engedelmesség az áldást követ mindig. Mindig. Az engedelmességből sosem lett átok, de engedetlenségből mindig átok lett. Az engedelmességből mindig áldás származik. És az engedelmesség és az áldás, ahogy említettem, kéz a kézben jár. Hogy nincs áldás engedelmesség nélkül. És Pál apostol is, amikor búcsút vesz az efezusiaktól, és megy tovább Jeruzsálembe, az anyagyülekezetbe, akkor azt tapasztalta meg, hogy amikor később visszament, akkor micsoda áldás volt az Efezusban, micsoda ébredést indított el. És én csak abban tudok bízni, hogy amikor Isten itt tartott bennünket, és tényleg csak egy SMS volt az, amiben itt tartott, hogy áldás lehetünk a gyülekezetben. Hogy áldás származik a gyülekezetben abból, hogy itt szolgálhatunk. És nem magunk köré akarjuk gyűjteni a gyülekezeti tagokat, hanem Jézus Krisztus köré. Mert Jézus Krisztus az, aki emberek életét meg tudja változtatni. Mi nem tudjuk. Mi szolgálhatunk itt évtizedeken keresztül, nem fogjuk tudni emberek életét megváltoztatni, csak Jézus. És ezért hívunk embereket Jézushoz. És Pál is ezért ment vissza Efezusba, mert engedelmes eszköz akart lenni az Úr kezében. És aztán az efezusiaktól fájó búcsút vesz, és megy tovább a Jeruzsálembe, gyülekezetbe. És Pál mindig fontosnak tartotta, hogy a jeruzsálemi gyülekezettel tartsa a kapcsolatot. Noha nem volt felhőtlen a kapcsolatuk, és ezt is tudjuk az ígéből, hogy nem volt felhőtlen a kapcsolat Jeruzsálem és Pál apostol között, a jeruzsálemi gyülekezet és Pál apostol között, mert a jeruzsálemi gyülekezetre mindig is jellemző volt a törvényeskedés. A Pál iránt érzett bizalmatlanság, és ettől függetlenül mindig nagy szeretettel, tisztelettel és megbecsüléssel viseltetett irántuk Pál, nem elfeledve, hogy az egységet kell munkálnia neki is, és nem engedi, hogy a sátán bármi nemű szakadást is munkáljon Krisztus népe között, vagy éket verjen. És Jeruzsálemből pedig a kiindulási helyére Antiókiába, és most már tényleg befejezem hamarosan, Antiókiába megy, ahonnan kapta az elhívást. Ugye tudjuk, hogy ebből a városból indult el, és ide érkezik vissza Antiókiába. Ide érkezik vissza, ahonnan kapta az elhívást, a szolgálatba állítást Barnabással, ahonnan útnak indult az első misszió útja során is, és ezzel erősítve, hogy nem feledheti, hogy honnan indult el, hogy honnan kapta a feladatát, a megbízást, hogy honnan bocsátották ki a missziói útra. Sosem becsült ele és nem hanyagolt el a kapcsolatokat, melyeket élete folyamán fontossá váltak számára. És ez legyen számunkra is mindig iránymutató, és legyünk mindig hálásak a gyülekezetünkért. Mindig legyünk hálásak. Ahogy Pál apostol is olyan hálás volt az antiókiaiakért. És tudjátok, így ér véget a második missziói út. Egy rendkívül nehéz, fárasztó, fájdalmakkal, könnyekkel és örömökkel teli nehéz utazás volt ez. Két mai földrész, ahogy itt láthatjuk, ugye, ez a kis-ázsiai rész, ez pedig az európai, a mai európai rész. 16 város és 4506 kilométer gyalog és hajóval. Krisztus elhívottjaként vitte a Krisztusról szóló evangéliumot, nem kényeskedett, nem a komfortzónáját kereste, nem a könnyebb utat választotta, hanem a Krisztus iránti engedelmesség jellemezte az életét, és ebből fakadt az áldás. Pál élete és szolgálata tükrében vizsgáljuk meg a magunk életét is, drága testvérek. Vizsgáljuk meg a magunk életét, hogy kísérje áldás az életünket. Vagy azt mondjuk, hogy az egész életünk egy nagy-nagy átok. Hogy minden balul sül el, minden rossz. Gondolkodjunk el ezen. És ha nincs áldás, akkor nézzük meg, hogy ott van-e az engedelmesség az életünkbe. Mert az áldástalan élet az oda vezethető vissza, hogy nincs engedelmesség. Vagy csak az áldást követeljük, mert vannak ilyenek is, akik csak az áldást követelik. Csak arra van szükségük, de engedelmesség már nincsen. Mert tudjátok, a kettő összetartozik. Az áldást mindig engedelmesség kell, hogy megelőzze. Fordítva nincs. Mert nincs áldás engedelmesség nélkül, és így adjon az Úr engedelmes szívet, és adjon gazdag áldást, hogy még a nehezekben is áldást tapasztalhassunk meg, ahogy Pál megtapasztalta a második misszió útja során. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk neked Pál apostol életéért, hogy fennmaradt az ő élete, szolgálata, hogy hogyan jutott városról városra, hogy dokumentálták jelen esetben az apostolok cselekedeteit, Lukács dokumentálta, hogy mindenek részletesen, pontosan utána járt, és olyan hálás a szívünk, hogy megirattatott mindez számunkra, tanulságképpen, tanításképpen. Urunk, add, hogy ezekre a mondatokra, történetekre figyelve, vizsgáljuk meg a magunk életét, hogy vajon mi hol járunk. Az áldás útján élünk-e, az engedelmesség útján, vagy pedig az engedetlenség útján, amiből fakad az, hogy minden drámai, és minden a poklok poklába vezet. Urunk, kérünk, hogy taníts bennünket. Amen.